Abigail legendája. A kert óriási volt, és valóban lemehettek sétálni ebédig. Mari azt mondta, maguk ápolják a virágokat. Van ugyan kertész is, de ezt is el kell sajátítaniuk, a kerti munkát, mint ahogy varni is megtanítják őket a varóműhelyben, és egyáltalán minden lehetségesre, ami csak a világon van. Mert nincs rosszabb dolog az igazgató szerint, mint a tétlenség, a pokolba vivő út a renyhesség óráival van kikövezve. Hát itt nincs renyhe óra, ne féljen. Ha elkészültek a leckével, a diakonisszák kikérdezik őket. Itt nincs rossz tanuló, mert akinek a feje nem bírja, vagy a szorgalmával lenne baj, úgy kibuktatják innen év végére, hogy a lába sem éri a földet. A matula a földkerekség legszigorúbb iskolája. Aki megírta a házi feladatát, és felmondta a szóbeli leckét, indulhat dolgozni a kertbe, vagy a konyhára, vagy a varrószobába, mikor hová osztják be. Esetleg mehet külön zenét, vagy külön nyelvet tanulni. Ha valamelyik elvetemült szülőnek ez volna a kívánsága, még fizetni sem kell érte. Ha aztán valakinek még mindezen felül is maradt szabad ideje, az olvashat. Mert van az internátusnak nagy könyvtára is, de szabad kézi munkázni is, vagy újabb, a pillanat megszabta munkára ajánlkozhatik. Naponta 2 órát sétálnak, egyet töltenek a tornateremben, ez sose marad el. Unatkozni nem fog, ne legyen ideges. Ginában 2 visszhangot vert, amit új iskolájáról hallott. Meg is ijesztette, mert az volt az érzése, ilyen szigorú és percre beosztott élet csak nyomaszthatja azokat, akiket rossz sorsuk idehozott. Ugyanakkor lehetetlen volt észre nem vennie, hogy a 2 matulás voltak éppen nem elégedetlen. Sőt, nem mondják ki, de látszik rajtuk, hogy tulajdonképpen rendkívül büszkék rá, hogy náluk milyen különleges világ van. Meg arra, hogy itt mindenki jól tanul. Meg hogy szemmel láthatólag sokkal többet fognak tudni, ha egyszer elkerülnek innen, mint azok, akik nem jártak az ő intézetükbe. Legjobban azon lepődött meg, mikor a lányok elmesélték, hogy a matulának nincs városi növendéke, hogy csak bentlakókat vesznek fel. Az erőd nem egy közönséges lánynevelő intézmény, hanem igazi intézet, olyan, amilyenek külföldön vannak. Az árkodiak, akik nem akarnak lemondani arról, hogy maguk mellett tudják a gyerekeiket, a szomszédos városba vagy az állami gimnáziumba járatják a lányaikat, és az államiak és a matulások állandóan hol lappangó, hol fellángoló harcban állnak egymással. Az államiak Szent Hurkának nevezik a matulásokat, a matulások az államiak névadójának, a biológus Kokas Pálnak a nevéről, Kukurikúnak az államiakat. És az iskola tradíciói közé tartozik, hogy mikor leérettségiznek, és vége az érettségi banketnak is, amely náluk természetesen nem valami undok világi hotelban, hanem az intézet dísztermében zajlik le, és egészen addig a kilengésig fokozódik, hogy mindenki kakaót kap és kalácsot, akkor a búcsúzó 8. osztályosok oda mennek az állami gimnázium elé, először életükben szabadon és diakonisza kíséret nélkül, és írtózatos kukorékolásba fognak. A rendőrkapitány felesége szintén a matulába járt valamikor az ősidőkben, s mióta végzett, a matulások érettségiének napján rejtelmes módon sosincs rendőr az állami gimnázium környékén, hogy a matulások kedvükre kikukorékolhassák magukat. Bezzeg, mikor az államiak visszaadják a látogatást, és az internátus fala alatt rákezdenek a gúnydalra. Szent Hurka, a matulás, nem jár hozzá Mikulás, úgy fél, hogy elkárhozik, hogy mindig csak imádkozik. Mindig van őrzem. Tavaly pláne rajta vesztettek duplán is, mert mikor átdobtak a matula kerítésén egy óriási kitömött vászonhurkát, amelynek glória volt a fején, nem csak az ő igazgatójuk írt át a kukurikúnak, hanem a kukurikusok igazgatója is rettenetesen kikelt magából, és nem fogadta el a magyarázatot, hogy iskolája csak a szent hurkásokat akarta kifigurázni a gúnydallal, és nem istentelenségből került a glória a hurkára. Sok tradíció van itt, ilyen a férhezmenés is. Ezt is egy volt növendéknek köszönhetik, Horn Micinek. Ez a lány annak idején, mikor menyasszony lett, 8. gimnazista korában, szeptember 1-én jegygyűrűvel jelent meg az intézetben. De mehetett is azonnal az igazgatóhoz beadni a gyűrűjét érettségig, mert először is mit képzel, hogy e fajta világi cifraságot bemer hozni az iskolába? Másodszor meg, micsoda felháborító dolog, hogy valaki még diáklánykorában kapcsolatba kerül azzal a másik világgal, amelyben a felnőttek élnek, és azt a kínos gyanút ébreszti a nevelőiben, hogy a jeggyűrű adományozója az a más nemű, még meg is csókolta igazi csókkal. De a dolog nem intéződött el azzal, hogy Horn Mici nem hordhatta a jeggyűrűjét. A matulában már benne volt a métej, és minden tanuló elkezdett sóvárogni rá, hogy ő is mennyasszony legyen, mint az a vakmerő nyolcadikos. Végre egy zseniális matulás, aki akkor harmadikos volt, és már szintén 1000 éve elkerült innen, és vicces módon színésznő lett Pesten, kitalálta, hogy menjenek férjhez ők is. Ha nincs más fiú, igazi vőlegény, akkor ahhoz, aki akad. Ha nincs eleven, mert hogy lehetne eleven, akkor tárgyakhoz, vagy képekhez, vagy fogalmakhoz. Akkor vált hagyományossá, hogy minden új tanévben megtartják kiki esküvőjét. Az osztály a névsor sorrendjében a leltár jegyzékhez megy feleségül. A leltárjegyzék minden tanteremben az ajtó mellett lóg, és azt tartalmazza, mi található a teremben, miféle kép, felszerelési tárgy, szemléltető eszköz, és mindennek, ami a jegyzékben szerepel, megvan a száma. Aki az osztálynévsorban az első, azé lesz a leltárjegyzék első száma, aki a második, azé a második. Irtozatosan jól lehet mulatni, mikor az ember így férjhez megy. A tanárok persze nem tudnak erről semmit. Egyébként az igazgatót is kiosztják minden évben, de csak a 8. osztályban, különben kavarodás lenne a férjekkel, és az igazgatónak nem lehet, csak egy felesége. Az fölülmúlhatatlan, mikor az igazgató valamiért felszólítja a saját feleségét, azon meg lehet pukkadni. Csak sajnos nem szabad hangosan nevetni, mert nem tudnák indokolni, mitől van olyan jó kedvük. Ami még érdekesebb, képzelje csak Gina, még nem volt olyan tanuló, aki valahogy meg ne szerette volna azt, akinek játékból a felesége lett. Néha csak ámulnak rajtuk a szakfelügyelők, mit tudnak egy-egy híres emberről, mert akinek például Marcus Aurelius bronzszobra lett a férje, az azért elolvasta a teljes irodalmat, amihez hozzájuthatott, hogy megtudjon minden részletet arról, akinek az élettársa lett. Még Torma is, akinek szerencsétlen tével kezdődő neve miatt csak az első nyomdagép képe jutott tavaly férjül, teljes bódulatba ejtette a nagybátyját, aki egyszer port talált az osztályban, és előszedte a 7-est, a boldogtalan Tormát, miért nem törölget rendesen a szünetben, lám áll a por a nyomdagép képén. De hát honnan is tudná Torma, mi az, amit elhanyagolt? És akkor Torma elkezdte mondani, amit a könyvtárban, a lexikonból, meg az ismeretterjesztő könyvekből összeolvasott. És az igazgató csak nézett rá, és életében először nem tudott szólni, mert Torma csak mondta monoton hangon. A mozgatható betűkkel való könyvnyomtatás feltalálása a 15. század második harmadára esik, hogy ki a feltaláló, erre vonatkozólag eltérnek a vélemények, de többnyire a Mainzi Gutenberg János tartják annak. Szóba jöhet még a Schlestatti Metel vagy Menteli, sőt a Bambergi Fisztel Albertot is gyakran emlegetik, bár ő is csak tanítványa volt Gutenbergnek. Fisztel után az igazgató sarkon fordult, és mint valami fekete hajó, kiúszott az osztályteremből. Többen látták, hogy verejtékes a homloka a döbbenettől. Persze Tormát azért megbüntették, nem a nyomdagép, hanem a törölgetés miatt. Hallgatta őket, még nevetett is velük, és ugyanakkor azt érezte, ezek itt mellette olyan kisgyerekek, mint az elemisták. Pesti barátnőire gondolt, azok élményeire, és Ferire, főképpen őrá, aki úgy magához szorította őt tánc közben, Mimó néni utolsó tejáján, és aki eleven volt, fiatal, és nem kép. Ha nem szabad semmi ékszert viselni, akkor nyilván jegygyűrűt sem, ez világos, De miért ilyen furcsa módon szereznek maguknak valakit, akire gondolni lehet? Nagyon mulatságos, hogy valakinek a nyomdagép jusson férjül. De az igazi fiúk sokkal mulatságosabbak. Igazi fiúk, mondta Kismari, és szeme kerek lett a bámulattól. Hol vannak igazi fiúk? Igazi fiúk csak a szünetben vannak, már ahol vannak. De ugyan ki kezd el egy matulással, akivel nem szabad levelezni, és aki még otthon, árkottól messze is retteg, hogy valaki meglátja, amint szóba áll egy más neművel. Itt akkor kezdődik a szerelem, ha az ember mindenre el van számva, és már minden mindegy neki, vagy ha már egész közel van az érettségihez, és tudja, hogy rövidesen szabadul. Habozott. Szóljon-e nekik Feriről? Aztán mégis hallgatott. Nem, mintha nem bízott volna bennük, csak még friss volt az ismerettség túlságosan is. Kismari azért észrevette, hogy megütődött, és egy kicsit mulat is azon, amit tőlük hallott. Itt nem lehet ugrálni, mondta, és torma bólogatott. Én negyed tandíjat fizetek, mi szegények vagyunk, ha ugrálok, elvesztem a kedvezményt. Tormának pláne senki esin, csak az igazgató, ha itt leveszik rólunk a kezüket, ugyan kitanítat, ki nevel fel. Soha azelőtt nem mérlegelte, mit jelent vagy változtat az életében és hétköznapjai eseményein a tény, hogy apja meg tud fizetni akármilyen magas tandíjat. És sose gondolt még arra, hogy van, akinek mindig egyformán jónak és engedelmesnek kell lennie, és tiszteletben tartania minden iskolai szabályt, különben nem tudja elvégezni a tanulmányait az intézetben, amely ingyen vagy majdnem ingyen neveli. Most már csak félfüllel hallgatta, mit tárgyal a másik kettő. Azon tűnődött, hogy kerülheti el Zsuzsanna éberségét, ha majd ír Mimó néninek, és hogy szőheti bele a nyilván átolvasott levélbe a Ferinek szóló üzenetet. És vajon Feri hogy fog válaszolni? Odaadják neki a levelét? Tormáék azt találgatták, melyik tantárgyat ki fogja tanítani. A nevek, amelyeket soroltak, nem mondtak neki semmit. Ment, fel se nézett, törte a fejét, hogy találhat majd érintkezést azzal az elhagyott másik világgal. És ahogy lépegetett, lehajtott fejjel, belebotlott valamibe. Majdnem elbukott. Mari kapta el a karját. Felnézett, látta, hogy a kert végére értek, és ott, ahol a magas kőkerítés megszabta a matula határát, a vastag falban fülke öblösödött, és a fülkében szobor állt. Egy fiatal lány szobra. A fiatal lány csigás hajfürtjei egy pánt alól gyűrűztek kedves homlokába, két keze között régi módi kőkorsót tartott. Torma fellépett a két kő lépcsőn, amely a fülkében félkörösen ölelte át a szobor talpazatát, jobbról-balról megcsókolta a kőlány arcát, aztán Kismari is mellé lépett, ő is megcsókolta a szobrot, és mind a kettő azt mondta, szervusz, Abigail. A szobor mosolygott is, komoly mosolya volt, mint a nagyon boldog és nagyon fiatal lányoknak. Ez Vitai, mondta Kismari. Vitai Georgina, velünk fog járni. Ismerd meg, Abigail. Ó, megint valami játék, megint ezek a butaságok. Köszönj neki, biztatta Torma. Köszönj! Ez Abigail, a csodatevő Abigail. Na, ezt azért mégsem. Tovább lépett. Nagyobb biztonságban érezve magát az erődben, mint bármikor eddig, mert igaz, hogy szigorú világ ez a zömökvilág, és tele lehet buktatóval, de van benne valami gyerekes is, valami olyan, mintha most is Krampusszal ijeszgetnék, pedig már réges-rég tudja, hogy az apja legénye szokott ördögnek felöltözni Mikulás estéjén. Na jó, mondta Kismari. Majd köszönsz neki, csak legyen valami bajod. Itt nincs védőszent, meg amulett, itt nincs semmi. És Istent csak nem zargathatod mindenért, de ha bírod egyedül, akkor csináld. Abigail segít, magyarázta Torma, teljesen komoly volt a hangja. Ha valami irtózatos nagy baj van, segít, mindig is segített. Nem baj, meséljenek. Most már majdnem felszabadult volt, majdnem jókedvű. Két gyerek ez, Torma, akinek tavaly a nyomdagép volt a férje, és Kismari, aki bemutatja az embert egy kőszobornak. Most eszébe jutott az utolsó Don Juan, amit Marcellel az operában láttak, és megint elfacsarodott a szíve. Az énekes, aki a Komtúr szerepét énekelte, ismerőse volt Mimó néninek, szünetben meg is látogatták az öltözőjében. Az énekes neki is azt mondta, kezét csókolom.
Itt nem olyan egyszerű semmi, mondta Torma. Majd meglátod, az embernek annyi vágya van, ami nem teljesül. Meg fél is az ember, meg mindig történhetik valami iszonyú. Abigail több száz éve áll itt. Nem tudom, miért hívjuk Abigailnek. Mindig így hívták, mióta Matula, Matula. Valaki valamikor így nevezte el.
Jó, van egy régi szobruk. Szép, neoklasszikus alkotás a 18. század végéről. Olyan a ruhája, mint Madame Recamiénak. A korsója is görög korsó. Abigail Ampír lány.
Azt is Horn Mici fedezte fel, hogy Abigail nem csak van, hanem csodatevő is.
Horn Mici bőgött, hogy az igazgató elvette a jegygyűrűjét, a fiú meg elment az első világháborúba, és még a gyűrűjét sem viselheti.
Így sírt és panaszkodott az Abigail szobra előtt, hogy milyen nyomorult. És pár nap múlva megint erre sétált, és látta, hogy a korsóból kiáll valami. Kihúzta? Hát egy levél volt a korsóban, amit a vőlegénye írt. És Horn Mici majdnem megőrült, mert éppen csengettek, és számtanóra volt, és arra sem maradt ideje, hogy elolvassa a levelet, csak a következő szünetben. Még aznap válaszolt rá, és betette a válaszát a korsóba. És az is nem sokára eltűnt. És egész addig, míg ide járt, mindig jött neki levél a fiútól, és ő is mindig írhatott neki.
Jaj, de izgalmas, mondta Gina. Tudta, hogy a hangja sértő, és elárulja, hogy nem hiszi az egészet, de úgy unta már, amit hall. Unta a szobrot, ami azért nem volt valami világközepe alkotás, és unta a lányokat, és hirtelen megint aggódni kezdett, hogy fogja kibírni az erőd fekete törvényei mellett még az osztálytársai gyerekességét is. Borzasztóan régen volt, még 1914-ben, magyarázta Kismari, azóta mindig segít, csak az a feltétele, hogy nem szabad róla beszélnünk idegennek. Ezt meg is írta egyszer Dókának, aki leöntötte tintával az iskola bibliáját. Megírta, hogy csak addig tud segíteni, amíg csak akkor fordulunk hozzá, amikor igazán nagy baj van, és ameddig megőrzik a titkát. Nem tudom, hogy csinálja, de mindent el tud intézni valamiképpen.
Bámulatos a fantáziájuk. Abigail, aki segít, és mindez ebben az erődben, ahol úgy élnek, mint a katonák, és ahol csupa bibliai idézet van a falon, amilyen babonásak, afelől igazán lehetnének bálványimádók is.
Aki nem hisz benne, annak persze nem segít, mondta Torma.
És aztán másról beszéltek megint. És Gina, mikor visszafelé indultak, nem pillantott hátra. Pedig az Ampír Abigail utánuk nézett szép pillantásával. Mintha figyelmeztetni akarná őket, el ne feledjék, hogy ő itt van, mikor nagy a baj. Mert az erőd szigorú, és Istent nem illik mindennel molesztálni. A kert illatos volt, és üdítően, boldogítóan tarka a sok fekete-fehér után. Valahonnan harangkongott, szabályos kis harang. Kézmosásra harangoznak, magyarázta Kismari, ebédidő van. Torma még figyelmeztette, ha az ebédlőben kijelölik a helyét, eszébe ne jusson leülni, vagy pláne kanál után nyúlni, mert először Bibliát olvasnak, aztán énekelnek, aztán imádkoznak, és csak aztán foghatnak az ebédhez. És ugyanígy lesz, ha végeznek. Hát el ne induljon hamarabb, mint szabad. És étkezés közben tilos beszélgetni, és csak akkor vegyen újra, ha megkérdezik tőle, akar-e még. És a kosz nagyon jó, és bő, de mindig engedélyre kell várni, míg repetálhat. És aztán meg nem ukkanjon, mert az ügyeletes minden étkezés közben felolvas valami írtózatos svájci pap könyvéből olyan történeteket, amelyekből kiderül, hogy kell élni.
hogy az ember igazi keresztény lány legyen. Arra nagyon figyeljen, mert előfordult már, hogy esti áhítat után kikérdezték. Ma ebéd után még szabadok lesznek vacsoráig. Holnaptól aztán lesz alkalma, hogy megtanulja a házi rendet. Azaz, hogy inkább holnap utántól, mert holnap évnyitó istentisztelet, és az azért különleges esemény. Holnap megismeri a tanárokat is, megkapja a tanrendet, a tankönyveket, az első utasításokat. A nevelők is itt laknak, abban a túlsó szárnyban ott. Többet fogja őket látni, mint szeretné, mert a korrepetálást ugyan a diakonisszák végzik, de hányszor előfordul, hogy valamelyik tanár segítés ürügye alatt ott terem a nappaliban. Most más ajtón tértek vissza az internátusba, mint amin a hálók felől kijöttek. Alacsony, vascsillagokkal pitykézett oldalajtón. Az ebédlő nyitva várta őket, Gina azt érezte, soha életében nem látott még ennyire tiszta helységet. Zsuzsanna ott állt a kézmosófülke előtt, s végignézte, míg mindenki lemossa a kezét, s megosztozik a friss törülközők csücskei között.